Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a sorom következő 64. Zsoltárból olvassuk, ahol így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára. Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom. Az ellenségtől való félelemtől mentsd meg éltemet. Rejts el engem a rossz akaróknak tanácsa elől, a gonosztevőknek gyülekezetétől, akik megélesítik nyelvüket, mint a szabját, irányozzák nyilukat, keserű beszédüket, hogy lövöldözzék titkon az ártatlant. Nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem félnek. Megátalkodottak gonosz szándékukban, megegyeznek, hogy tört vetnek néki, mondják, ki látja őket. Álnokságokat koholnak, a kikoholt tervet végrehajtják, mindenikük keble és szíve kikutathatatlan. De meglövi őket az Isten. Hirtelen nyíl üt rajtuk sebet, és megejti őket, nyelvük ellenük. Iszonyodik mindenki, aki őket látja. Akkor megfélemlenek mind az emberek, hirdetni fogják Istennek dolgát, és megértik cselekedetét. Örvendezni fog az igaz Istenben, és hozzámenekül, és dicsekedni fognak minden egyenes szívűek. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy hozzád fordulhatunk ezen a vasárnapon is. Ahogy telnek, múlnak az évek fölöttünk, olyan jó, hogy minden vasárnap eljöhetünk, és megállhatunk előtted, és dicsérhetünk. És reméljük, hogy amíg itt tartasz ezen a földön, ugyanezt fogjuk tudni tenni. Nem csak itt a templomban, a közösségben, hanem a szívünkben, és az otthonainkban, és a munkahelyeinken, és mindenhol. Köszönjük, hogy benned mindig van, amit dicsérhetünk, hiszen te mindenható vagy, te vagy a mindenségnek a királya, legfelsőbb ura. Tele vagy szeretettel a te néped iránt, igazságos vagy, tökéletesen tiszta vagy, igaz vagy minden dolgodban. Áldunk téged a kegyelmességedért, hűségedért, megbízhatóságodért. Köszönjük, hogy most is dicsőíthetünk téged méltóságodban. Köszönjük néked, hogy különösen is leolvashatjuk áldott tulajdonságaidat a keresztedről és az üres sírodról. Köszönjük az előbbében nyilvánuló drága szeretetet, megváltó hűséget, és köszönjük a másodikban megnyilvánuló isteni erődet és hatalmadat. Köszönjük, hogy hálásik lehetünk néked mindenért. Nem csak dicsőíthetünk, hanem hálát is adunk most is neked az elmúlt hétért. Köszönjük, hogy már előre dicsérhetünk az előttünk álló hétért is. Köszönjük, hogy láttatod velünk a lelki dolgokat, testi dolgainkat, világi dolgokat. Köszönjük, hogy mindenekben hálát adhatunk te neked. Valljuk, hogy te mindent szépen intézel és jól rendezel. Áldunk téged, hogy most is hívhatunk. Légy áldott, hogy meghallod a könyörgésünket, állj meg a középen, Urunk Jézusunk. Szólj hozzánk, áld meg az igédet a szívünkben, mint ahogy eddig, úgy ezután is, de most is. Köszönjük néked, hogy rád figyelhetünk, megcsöndesedve, megnyithatjuk előtted a szívünket, lelkünket, életünket. Köszönjük, hogy meghallgatott fohászkodásunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 166. énekünket énekeljük, annak az első versét. 166. első versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét a 64. Zsoltárból, ennek 11. verséből olvassuk. Örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzámenekül, és dicsekedni fognak minden egyenes szívűek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ez a zsoltár folytatja az előző zsoltárnak a témáját. Azzal a különbséggel, hogy abban a zsoltárban leginkább az Úr tölti ki Dávid látóterét, és úgy mellékesen említi meg azokat az embereket, akik őre támadnak a hite miatt. Ebben a zsoltárban viszont ezek a támadók állnak a látóterének a centrumában, és az Úr egy kicsit hátrébb vonul, de mind a két zsoltárban közös, hogy akármi van is előtérben, azért mindig ott van az Úr, és ő belé kapaszkodik Dávid. A legegyszerűbb, ha ezt a mai zsoltárunkat is két részre osztjuk, az első fele a második verstől a hetedik versig, terjedő szakasza, ahol bemutatja Dávid az ellenfeleit, és aztán a nyolcadik verstől a zsoltár végéig elénk festi az ellenfelei fölött ítélő Isten, de aki az övéit pedig fölkarolja és megáldja örök békességgel, örömmel. Tehát először is a hitetleneket vegyük szemügyre. Megszoktuk már ugye Dávidnak az eddigi zsoltáraiból, hogy őt sokszor sokan támadták. Itt a harmadik versben azt mondja, rejts el engem a rossz akaróknak, tanácsa elől a gonosztevőknek gyülekezetétől. Aztán utána egészen részletesen leírja ezeket az embereket, bemutatja ezeket az embereket. Ezek az emberek, az első ismérvük nyilvánvalóan az, hogy Isten nem félik. Istentelen emberek. Magukat istenítik, ő maguknak a törvényei, magukkal dicsekszenek, a maguk akaratát akarják érvényesíteni. Velük szemben áll Dávid, aki istenfélő, nem természetesen nem vétlen, nem egy hibátlan ember, őse, kegyelemből élő ember. Igyekszik az Úr dicsőségét munkálni az országában, népében. Szóval ez az istenfélő ember áll szembe olyan emberekkel, akik eleve istentelenek. Ez náluk az alap. Azt is mondja róluk, hogy ezek az emberek egyféle egységfrontot képeznek, összefognak egymással, egy gyülekezetet alkotnak ők is, és nem arról van szó, hogy csak egyik másik támad, hanem együtt összefognak, együttes erővel fordulnak az istenfélő felken Dávid ellen. Aztán azt is mondja róluk, hogy megátalkodottak ezek az emberek, vagyis hogy eltántoríthatatlanak attól, amit elgondolnak, meggyőzhetetlenek, kemények, eszük ágában nincs feladni a terveiket. Ez is jellemzi őket. Aztán azt is mondja róluk, hogy jellemzi őket a titkolózás, hogy süttyomban a háttér, nem nyílt csisakkal, nem nyílt kártyákkal játszanak, hanem titokba szövegetik a terveiket, el akarják tenni Dávidot lábalól. Ez a titkolózás is jellemzi őket. Aztán azt is mondja róluk, hogy elkezdenek lövöldözni az ártatlanokra keserű beszédeket, vagyis ez azt jelenti, hogy mindenféle rágalmak nyilait zúdítják ugye a Dávidra, vagy a környezetére, istenfélő emberekre. Nem vállalják itt se az arcukat, titokból lövöldöznek, leshelyről lövöldöznek, és megdöbbentő azért ez, hogy a beszédjüket Dávid halált hozó nyilakhoz hasonlítja, vagy éles karthoz. Ugye a nyíl is, meg az éles kard is halálhozó. Keserű beszéd, amivel ugye másokat is föl lehet heccelni, meg föl lehet zúdítani Dávid ellen. Hisztériát is lehet kelteni. Aztán érdekes nagyon, hogy azt mondja ezekről az emberekről, hogy az egész viselkedésük a szívüknek a mélységéből fakad. Olyan mély a szívük, így is lehetne fordítani itt a Zsoltárnak ezeket a szavait. mindegyikük keble és szíve kikutathatatlan, ezt mondja, vagyis az a másik szó, hogy mélységes, mint egy kút, olyan mély, lenéz az ember, és akkor nem lát semmit tulajdonképpen, mert olyan már ott sötét van csak. Tehát ilyen mélye nem felszín, a felszínről fakad a gonoszságuk, hanem a lényüknek a legeslegmélyéből fakad ez a fajta viselkedés, vagy indulat az istenfélő ellen. Van egy-két dolog, amit itt gondoltam, hogy kiemelek nektek, fontosnak tartom. Miután ugye Dávid így, vagy látjuk ezt, hogy Dávid hogyan jellemzi ezeket a rátámadó embereket, úgy belekapaszkodtam ebbe, hogy a beszédjük miféle. Miféle beszéd ez. Hogy nyilakhoz hasonlít, meg éles karthoz hasonlítja, amivel ugye őt megpróbálják elintézni. Nyilván, hogy ezzel kapcsolatban ugye elgondolkozunk, hogy milyen az én beszédem. Az én beszédem is milyen. Egyféle tükör is ez, és könnyű lenne most azt mondani, hogy és megkerülni ezt a kényelmetlen dolgot, hogy ja, ők ilyenek, de én nem vagyok ilyen. Hát én milyen vagyok? Csak nézzünk bele ebbe a tükörbe, mert mi is sajnos az az igazság, hogy képesek vagyunk mindenféle nyilakat kilövődözni, meg kardokkal hadonászni, ugye a nyelvünkkel, és másokat megsebesíteni, és akár elintézni, vagy megsemmisíteni. Pedig a nyelvünk nem erre adatott, és mégis erre használjuk. Szóval mire adatott a nyelvünk? Erre? Hát nem erre adatott. Arra adatott, hogy inkább az Urat dicsérjük vele például, nem? És már közvetlenül is dicsérjük fel az Urat, énekeljünk az Úrnak. Arra adatott, hogy bizonyságot tegyünk az evangéliumról. Arra is adatott. Arra is adatott, hogy gyógyítsunk embereket, a sebeket gyógyítsunk. Hogy bátorítsuk embereket, hogy intsünk embereket. Figyelmeztessünk, rossz úton jársz, ez a jó út, ezzel járjatok. Sok minden jóra lehet használni, és akkor megáldja az Úr, de lehet rosszra is használni. Hát ha rosszra használjuk, akkor... ezt jó időben megfontolni, és odafordulni az Úr Jézus keresztjéhez, és bocsánatot kérni tőle. Bocsáss meg, Uram, hogy rosszul. Ma is rosszul, most is rosszul. Férjemmel, feleségemmel, gyülekezeti tagokkal, bárkivel. Bocsáss meg ezt nekem. Olyan csodálatos, hogy van kegyelem, és egyébként olyan csodálatos az is, hogy az Úr Jézus meg segít jó használni a nyelvünket, hogy szabaddá tud tenni minket attól, hogy mindenféle gonoszságot csináljunk a nyelvünkkel. Lehet életadó a beszédünk. Ez az egyik dolog, ami úgy eszembe jutott így a Dávid ellenségeinek a jellemzése során. Aztán a másik dolog, ami úgy eszembe jutott, hogy megint ez a sztori van előttünk, hogy Dávid az istenfélő ember, kegyelemből él, de mégis Isten félő, az ő útján akar jönni, és támadják. Ez nem tudom, hanyadik Zsoltár már, ezek az ellenségeskedős Zsoltárok, amikor emiatt panaszkodik az Úrnak. És úgy eszembe jutott az, hogy hát ez egy olyan teljesen általános dolog a Szentírásban, hogy az Isten félő embereket mindig valaki támadja. Ez úgy egyenként is igaz, meg emlékezetek, hogy ott volt egy Illés próféta, vagy ott volt Jeremiás próféta, ilyen klasszikus példák, de mondhatjuk az Úr Jézust is, meg mondhatjuk akármelyik apostolt is, akik mentek és prédikálták az evangéliumot, folyamatosan, állandóan ott aprították őket. Úgy látszik, hogy ez így hozzátartozik a világrendjéhez. Nekünk is ezt... teljesen mindegy, hogy egyébként hány évesek vagyunk, vagy hol vagyunk a világban, vagy mit tudom én, milyen Nyugat-Európában, vagy Kelet-Európában, hogy most nem tudom, ki uralkodik a politikában, teljesen mindegy. Az istenfélő embereket mindig valami szálka valakinek a szemébe, általában az istentelen embereknek szálka a szemébe a hívő ember. Vagy a hite miatt, vagy a meggyőződései miatt, vagy a véleménye miatt, vagy az értékei miatt, vagy az életmódja miatt állandóan ütni-vágni fogják a hívőket ebbe a világba. Ez így volt a Biblia időkben, így volt a reformáció idején, így volt mindegy, hogy nacionalista diktatúra van, vagy internacionalista diktatúra van, ez mindig így volt. Így volt, most is így marad. Így marad a világ végéig. És ilyenkor kezdjük azt érezni, amit Dávid is érzett. Dávid is érzett a bőrén. És ilyenkor persze mindenkinek megvannak a maga kísértései, hogy mit csináljon, mit ne csináljon. Ha támadnak, akkor például megkísért a félelem, hogy akkor elkezdek félni, rettegni, szorongani, hogy akkor aztán jön a megalkuvás, a félelemből eredő megalkuvás, hogy nem fogom úgy vállalni az urat, az bizonyságtételét, a róla való tanúságtételt, nem az evangelizációt, a missziót föladom, inkább hallgatok, megbújok valahol egy bokorbén, aztán ott imádom én az Úr Jézus, de nem vállalom őt. Szóval van kísértés ebbe a helyzetbe, és jó látni Dávidot, hogy ő ezekkel a kísértésekkel egyébként elbánik. Elbánik velük, azáltal, hogy az Úrhoz fordul. De az biztos, hogy nekünk is szembe kell nézni azzal a lehetőséggel, hogy akármilyen idők járnak, az Úr Jézus nevéért bizony körülbelül ezt fogjuk kapni. Az Úr Jézus evangéliumáért, az ő értékeiért, a neki való engedelmességért ezt fogjuk kapni. Jézus megmondta, hogy így lesz, úgyhogy ezzel nem ér bennünket valami nagy meglepetés, hiszen ő mondta azt, hogy e világban nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem e világot. Viszont van mit még valami, ami úgy eszembe jutott ezeket át gondolva, tudnélik, hogy nincs itt valami sötét hatalom is a háttérbe. Valami sátáni, démoni hatalom nem húzódik meg, hiszen itt van Dávid, Isten embere, akit emberek támadnak, de az az embernek az érzése, hogy jellemzít őket, hogy minthogyha ezek ilyen démonok lennének. Majdhogy nem. Sötét alakok, akik szellemi, a sötét szellemi erőknek, a sátánnak és a démonoknak az eszközeivé válhatnak. Sajnos ez nagyon reális dolog. Az Ószövetségben még a sátánnak ez a fajta ténykedése talán nem annyira világos, bár vannak ószövetségi igehelyek, 5-6-ot biztos föl tudnánk sorolni, ahol a sátán megjelenik, kezdve az Édenkertbe. De az Új Szövetségben ez sokkal világosabb, mert Jézus, amikor megjelenik ezen a földön, akkor olyan, mintha a sátán meg a démon világ fölelevenedne. Szinte, mintha, mert Jézus, amikor megjelenik, akkor egy ilyen frontális támadást intéz a sötétség erői ellen, és azok rögtön aktivizálódnak, és láthatóan aktivizálódnak. És kiderül, hogy a világ nem csak annyi, hogy ott egy ember, aki gonosz, mert a szíve is gonosz, és onnan is jön abból a mély kútból, a száján keresztül, meg az életén keresztül jön a mocsok, de hogy ott annak a kútnak a mélyén ott van még valaki, a sötétségnek a fejedelme, aki nagyon meg tud rontani egy embert, anélkül, hogy az ember észrevenné, hatása alá tud kerülni. Igazából egyikünk sincs, hogy így mondjam, védve az ellen, hogy ha csak nem teljes mértékben az Úr Jézusba bízó emberek vagyunk, de még akkor is megkörnyékez bennünket, sőt, különösen akkor próbál megkörnyékezni bennünket, mert azt mondja Péter apostol, hogy szerte jár, kit elnyeljen a ti ellenségetek a sátán, vigyázzatok, ti is vigyázzatok, mondja a hívőknek. Úgyhogy az az érzése az embernek, hogy itt egy ilyen nagyobb harc folyik a világban, mint amit a szemünk előtt látunk, mert lehet, hogy látunk egy hívő embert, az körülötte az ellenségei gyülekeznek, de a hívő mellett ott van az Úr, láthatatlanul, és az ellenségei mögött meg ott van a sátán, aki el akarja intézni az Úr gyermekét. Azt mondja róla Jézus, hogy hazug, tehát a rágalom az állandóan hozzátartozik, a rágalmazás állandóan hozzátartozik a sötétség embereinek az eszköztárához, és a gyilkolás is. Mert azt mondja Jézus, hogy a sátán gyilkos, és akikre ő hatással van, azok gyilkolni akarnak, ölni akarnak. És nagyon furcsa dolog ez, nem nagyon szoktunk talán erről így gondolkozni, vagy beszélni. Minden esetre Pál apostol azt mondja, hogy amikor mi hirdetjük az evangéliumot, az Efézusi levélbe ír erről, akkor ilyen hatalmas front ellen harcolunk, egy nagy láthatatlan front ellen. Azt mondja, hogy nekünk nem emberek ellen van tusakodásunk. Nem arról van szó, hogy én megyek az aténieknek, akiknek más a vélemény, ezt elmondom nekik, és akkor ők vagy elfogadják, vagy nem, hanem arról van szó, hogy a szegény aténi pogányok mögött ott van a sátán, aki tartja őket. És amikor mi a fogságába tartja, és amikor mi mondjuk nekik az evangéliumot, akkor az a sötét erő nem engedi őket, hogy elfogadják azt az evangéliumot. Nem engedi őket, hogy higgyenek. És ezért mondja Pál, hogy nekünk nem emberek ellen, hanem a sötétségnek a fejedelmei ellen van, akik a magasságban vannak. Ő ellenük van harcunk. És mondja is ott az Efézusi levélben a hívőknek, hogy ezért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét. Legyen a fejeteken az üdvösségetek bizony, hogy biztosak vagytok az üdvösségetekbe. Legyen rajtatok a megigazulásnak a mellvédje. Tudatosítsátok magatokba, hogy Isten titeket igaznak nyilvánított. Legyen az övetek az igaz lelkűségbe. Legyetek egyenes szívűek, őszinték, nyíltak az emberek között. Legyen a saru a lábatokon, a békesség evangéliumának a hirdetésére. Legyetek készek mindenkor. Legyen a kezetekben a hitnek a pajzsa. Legyen a kezetek másik kezetekbe az igének a kardja. És ezekbe a lelki fegyverekbe vonul, nem testi fegyverekbe, lelki fegyverekbe vonuljatok ebbe a harctérbe, mert itt nem emberek ellen van nekünk tusakodásunk, hanem azokat fogva tartó sötét erők és hatalmak ellen. Szóval itt is ezt érezzük talán, és talán így jobban is tudunk, hogy mondjam, jobban is tudunk azonosulni ennek a zsoltárnak a meg az ilyesféle zsoltároknak az egész mondani valójával. Mert egyébként nem olyan nagyon könnyű. Mert általában ma olyan emberek vagyunk, akik ha hívők is vagyunk, azért nem tapasztalunk egy olyan jellegű támadást meg, mint ami Dávid kénytelen volt megtapasztalni királyként. De mégis tapasztalhatjuk ezt a támadást. Mégis tapasztalhatjuk, és sokszor bizony tényleg a sötétség embereinek a Isten óvjon bennünket, hogy mi is azokká váljunk. Ez az első dolog, amiről akartam nektek egy kicsit így beszélni, hogy Dávid ott áll, és akkor, mint istenfél ember, leírja, hogy kik támadnak rá, bemutatja őket részletesen, és úgy, hát igen, a beszédük, maga a hívőknek a támadása, az a sötét háttér, szóval, sok minden fölvetődik ebbe a zsoltárba, amin úgy érdemes egy kicsit mélyebben elgondolkozni. De tovább lépek a második pontra, a hívőknek a biztonságáról. Nézzük, hogy Dávid ebben a megtámadottságában, hogy mit csinál tulajdonképpen. Az látszik a zsoltárból, hogy nem hagyja őt egy hidegen, ami történik. Ahogy beszél, az látszik, hogy áthatja teljesen a gondolatait, az érzéseit, egyféle szomorúság, egyféle gyász, egyféle fájdalom, egyféle értetlenség vagy csalódás is. De nem ez a fontos, hogy őt mit gondol, vagy mit érez, hanem az a kérdés, hogy mit csinál. És mit csinál? Az Úrhoz fordul. Imádkozik az Úrhoz. Hallgasd meg, Isten, az én szómat. Így kezdi. Mikor panaszkodok? Ne panaszkodom. Az ellenségről való félelemtől menj, mert kicsit fél is talán. Vagy ott van a félelemnek a motoszkálása benne. De az Úrhoz menj. Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa előtt, a gonosztévők közösségétől, gyülekezetétől. Tehát rögtön az Úrhoz megy. Megpróbálhatná azt is, hogy ő szembeszáll az ellenségeivel. Nem? Hát fölveszem a fegyvert, azt akkor ti így, akkor én is így. De nem ezt csinálja. Meg tehetné azt is, hogy retteg, fél és elbújik. Szó van ebben a zsoltárban rémületről, amit latinul a terror szóval adnak vissza. Terror alatt állok, mondja. Meg is ijedhetne. A terrornak mindig ez a cél, hogy megijedjünk, azt elbújjunk valahova. Ő is megijedhetne, elbújhatna, de nem támad, nem is bújik el, hanem mit csinál? Fölfelé menekül, hogy így mondjam, az Úr felé fordul. Elkezd imádkozni. Mert biztos abban, hogy az Úr meg tudja őt védeni. Később is például Jeremiást, hogy megvédte Jójákin király elől. Olvassuk a Jeremiás könyve 36. részébe. Meg tud védeni az Úr a pestistől, mely a sötétségbe jár, olvassuk majd a 91. zsoltárba. Tehát látja az Úrnak ezt az övéi iránt való hűségét és szeretetét, és ahelyett, hogy ide csapna, meg oda csapna, meg ahelyett, hogy elbújna reszketve, az Úrhoz megy. Ő akkor is az Úrhoz ment, amikor szép idők voltak, akkor is, amikor rossz idők voltak. Mindig az Úr volt számára az első, a legfontosabb. És nem szakadt el tőle. Se az jó idők, se a rossz idők nem tudták elszakítani. Kitartott az Úr mellett. Ez egy óriási dolog nekünk is, testvérek, hogy nyilván, hogy ezt mondjuk, már nem tudom mióta itt a gyülekezetben erről beszélünk, hogy az Úr a legfontosabb. Úgyhogy az Úrhoz forduljatok ti is, akármi van. Az életetekbe, az egészségetekbe, a családotokba, a környezetünkbe, teljesen mindegy, hogy mi van. Az Úr a legfontosabb. Ha szép idők vannak, az Úrhoz forduljatok. Ha rossz idők vannak, az Úrhoz forduljatok. Mi olyan csodálatos egyébként, hogy Dávidnál ezt látjuk, és újra meg újra ezt látjuk. És ezt szinte úgy súlykolni kell nekünk, súlykolni kell a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy ne felejtsük el ezt. Ezt véssük a szívünkbe, és legyen ilyen reflexzerű. Ha szép idő van, ha jó idők járnak, ha békeidő van, menjünk az Úrhoz. Ne forduljunk el tőle, mert megvan a kísértés, hogy akkor ott hagyjuk az Urat. Ha rossz idő jár, akkor is megvan a kísértés, hogy majd valahogy levesszük a trónról, és nem ő lesz a fontos, hanem rászegezzük a szekintetünket a nem tudom mire. Nem, mindig a jó is hozzá, a rossz is hozzá kell, és maradni, ami megváltónknál, maradni, ami Urunknál, testvéreim. Ugyanakkor ebből a Zsoltárból kiderül az is, hogy Dávid, hogy így az Úrra tekint, egyfelől megnyugszik, másfelől bizonyosságot nyer afelől, hogy az Isten őt rehabilitálni fogja, és az ellenfeleit pedig meg fogja büntetni. Ez egy ilyen általános dolog, ami megint az egész Szentírásból jön felénk, hogy Isten igazságos. Aki bízik benne, azokat megvédi, fölkarolja. Akik meg nem bíznak, azokat meg elítéli, megbünteti. Mindig van egy kifutási idő nála, a gonoszoknak is van kifutási ideje, meg a jóknak is van kifutási ideje. Van, amikor de az biztos, hogy Isten igazságosan ítél. Igazságosan ítél. Kézben tartja a dolgokat, és Dávid itt ebbe a Zsoltárba is úgy abszolút biztosan beszél arról, hogy ez biztos, hogy meg fog történni. Nem is kéri az Urat, hogy lépje föl igazságosan, hanem egyszerűen kijelenti, hogy az Úr igazságosan fog fellépni, és ezeket az embereket ítélni fogja. Meglövi őket az Isten. Hirtelen nyílt rajtuk sebet. Nem kéri az Urat erre, mondja, hogy így lesz. Ez a tény. Megejti őket. Nyelvük lesz ellenük. Megcsinálja az Úr, mert ő ilyen. Ez a természete. Nekünk is tudni kell ezt, testvérek. Ha bízunk az Úrban, abból jó lesz. Jó végkifutása lesz ennek. De ha meg nem bízunk, akkor annak meg nagyon rossz vége lesz. Le is írja Dávid egyébként ezekbe a dolgok, amikor itt ezekről beszél, hogy hogyan fogja megbüntetni Isten ezeket az embereket. Ugye azt érdekes nagyon az a megfogalmazás, mert azt mondja, hogy ők lesből lövik a nyilaikat az istenfélőkre, de azt mondja, de meglövi őket az Isten. Az Istennek is van nyila. Az Istennek is van nyila. Lehet lövődözni a hívőket, kegyeseket mindenféle rágalmakkal, de aztán utána az ilyen emberre fog lőni az Úr, mert az Úr is katona. Ráadásul ugye hős, ahogy mondja, bíró is, mondja Dávid. Pajzsot visel, kardot visel, olvasjuk Mózesnél. Dárdát hordoz az Úr, és a nyilai tévedhetetlenül eltalálják az ellenséget. Ha azok a rágalom nyilait lövik, Isten az ítélet nyilait lövi rájuk. És utoléri őket az Isten büntetése. Érdekes, hogy ezek az emberek hirtelen meg akarják ölni az igazat, de azt mondja Dávid, hogy az Isten fogja őket hirtelen pusztulással megölni. És azt mondja, hogy ugye ezek az emberek a beszédükkel akarnak ártani, de majd az Isten beszéde fog nekik ártani. Az Isten igéje fog nekik ártani. És az Isten igéje azt fogja csinálni, hogy ami nyilakat ők másra lövődöztek, azokat visszatéríti rájuk. Egy nagyon különös dolog ez, amit itt Dávid mond. Ezt manapság úgy szokták mondani, hogy visszanyal a fagyi. Tehát amikor másnak készítek veszedelmet, azt ugyanabban a veszedelemben fogok én is esni. Visszagörgeti az Isten a köveket a fejemre, amiket másokra dobálok. Ezt fogja velük tenni az Isten. A saját nyelvük által fogja őket elintézni. Ezt mondja itt. És miután erről beszél, és ezt mi tudjuk egyébként, hogy meg is történt, azután érdekes, hogy Dávid még arra is figyel, hogy milyen hatást vált ki majd ez a szemlélőkre, amikor Isten megítéli az ő ellenségeit, és az ő népének az ellenségét. Mit vált ki ez a büntetés az emberekbe? Azt mondja, hogy egyfelől eliszonyodnak sokan az ő sorsuk felett, mert nem lesz iridlése méltó az, ami velük történik. De másfelől meg fogják emberek érteni, hogy Isten létezik, és nem lehet őt és a felkentjét és a népét megcsúfolni. Megértik majd az emberek abból, ami történik, hogy van Isten, és az Istennel nem lehet játszani. Ott van ebben, egy kicsit ott bujkál Dávid szavaiba ez, hogy akkor sokan az Úr felé fognak fordulni. Látván, hogy hogy ítéli meg az ellenségét. Sokan az Úr felé fognak fordulni. És az Úr felé mennek közelebb. Különös dolgok ezek, testvérek. Tényleg azt mondja az ember, hogy történt ilyen már a világ történelemben, hogy megijed valaki, mert észrevesz, hogy egy istentelen embert milyen ítélet ér utol. És okul belőle. Okul belőle. És azt mondja, hogy ezzel az Istennel nem akarok újat húzni. Jobb meghódolni előtte, jobb megbékülni vele, jobb hinni benne, jobb neki engedelmeskedni. Nem akarok ilyen sorsra jutni, amire az ellenségei jutnak. Megtanulják majd félni őt az emberek. És azért Dávid azzal fejezi be az egész Zsoltát itt a 11. versben, hogy úgy előre néz, és azt mondja, hogy azért az Úr gyermekeinek egyáltalán nem kell félni, mert az ő részükre a dolgok jóra fognak fordulni, előbb vagy utóbb. És itt egy ilyen nagyon-nagyon szép ez az utolsó vers, hogy a jövőről beszél, hogy örvendezni fog az igaz Istenben, és hozzámenekülés, dicsekedni fognak minden egyenes szívek. Vagyis eljön az idő, amikor az Úr visszajön, amikor az Úr fölemeli az övéit, ilyen értelemben is megadatik egyféle rehabilitáció, egyféle megdicsőítés az Isten gyermekeinek. Nem hagyja az Úr őket elveszni, örök örömöt ad nekik. De olykor a hívők már itt a földön is átélik ugyanezt. Már itt a földön is átélhetjük azt, hogy Isten odáll mellénk, és megtámogat bennünket, és örömöt ad a szívünkbe, és fölemel bennünket, és megdicsőít akár a földi életünkben is, bizonyos körülmények között. Igazol bennünket, megáld bennünket. Ez nem mondható el a hamisakról. Tehát Dávid nem sokat beszél itt a Zsoltának ebben a második felébe, így az Istenről, meg az Isten munkáról, de azért amit mond, az elég nekünk. És elég vigasztaló, elég erősítő, elég reményt keltő a szívünkben. Befejezem azzal, hogy egy egyenes vonalat húzzak azért a megtámadott Dávidtól a megtámadott Jézusig. Mert ezekben a zsoltárokban már az elején mondtam, hogy azért keresnünk kell az Úr Jézust, és itt az az érzésem, hogy a megtámadott Dávidban szemlélhetjük a megtámadott Jézust. Az igaztalanul megtámadott Jézust, aki de tényleg nem volt semmi, még annyi bűn sem, mint Dávidban, ő benne volt elég, de Jézusban meg semmi bűn nem volt. Ha valaki ártatlan volt, ha valaki igaz volt, akkor ő az volt, és mégis milyen támadásoknak volt kitéve. És amit itt olvasunk, hogy fölvonultak körülötte az ellenségei, és rágalmakkal nyilaszták. Még a perébe is ugye mindenféle hamis tanúkat idéztek be, de azok sem mondottak összhangba semmit, normális dolgot, csak vádaskodtak. Szóval ebbe a... Ott álltak ezek az emberek a maguk istentelen. Már azt hitték, hogy ők istenfélők, persze, de istentelenek voltak. És a szívük mély volt, és gonosz volt a szívük, és az Isten felkentje ellen törtek. Szóval lövöldözték rendesen a nyilakat, oda is szegezték Jézust a keresztfához. Az igazi ártatlant. Őt elintézték, látszólag elintézték, mert utána mégiscsak föltámadt, és megdicsőítetett, úgyhogy végképp el nem lehetett intézni őt sem. És amit itt Dávid az igazak rehabilitációjáról mond, az Jézussal pontosan látjuk, hogy megtörténik. És ez rendkívül biztató nekünk. De még az is biztató, testvéreim, hogy Jézus meghalt. Hogy oda szegezték azért oda keresztfához. Azért ebben van valami biztató nekünk. Tudnélik az, hogy van a bűneinkre bocsánat. Ezért van a bűneinkre bocsánat, mert oda szegezték. Mert a gonosz kezeitekkel megragadván keresztfára szögeztétek, de pont ezért a keresztér, meg ezért a vérér van a mi nyomorúságunkra, sokféle bűnünkre, a titokban szőtt terveinkre, a meggondolatlan rágalmainkra, a romboló beszédeinkre, a trágárságainkra, amik a szívünk romlottságára, mindenféle gyűlölködésünkre. Van bocsánat azért, mert Jézus vállalt, hogy oda szegezik. És ez a helyzet, amiben egyébként Jézus is föladhatta volna, ugye meghátrálhatott volna, azt mondja, hát akkor ebben nem megyek ezen az úton, mert ez borzasztó. Nem hátrált meg, végigment. Amikor ott állt a vádló előtt, visszaüthetett volna, és visszavádolhatott volna, lett volna ereje, hogy így mondjam, vissza is ütni, de nem ütött vissza. Tudott volna mit mondani a vádorkra, csak ott állt némán. Nem szólt semmit. De pont ennek a némaságnak, meg alázatosságnak, meg engedelmességnek köszönhetjük, hogy tényleg van bocsánat, ami elég nyomorúságos bűneinkre és vétkeinkre. Van kegyelem. Dávid ezt nem tudta elérni, ugye ő hiába áldozta volna oda magát, ő érte Isten nem könyörülne rajtunk. Ő nem tudott engesztelő áldozatot bemutatni érettünk, de Jézus igen. És csodálatos, hogy az ő áldozatából mi is részesülhetünk kegyelemből, irgalomba, újra, és kezdhetünk újat, és lehetünk más emberek, lehet a szívünk is más, meg a nyelvünk is más, meg a cselekedeteink is mások. Segítsen bennünket az Úr Jézus, hogy tudjunk belőle élni, és őt dicsérni a mostani időkben is. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te valóban engedelmes voltál mindhalálig a keresztfának haláláig. Ó, hogy támadtak téged is, gonosz, istentelen emberek, az egyetlen igazat. És köszönjük, hogy mégis odaadtad magad nekik, kezükre adtad magad, azért, mert az atyának az akaratát valósítottad meg, és a rád bízottakat meg akartad váltani, és meg is váltottad. Köszönjük néked, hogy a te drága áldozatodért van a számunkra minden bűnünkre bocsánat, irgalom, kegyelem. Köszönjük, hogy oda borulhatunk most is eléd a szívünk sokféle gonoszsága miatt. Látod, hogy belőlünk is milyen cselekedetek fakadnak, milyen szavak tudnak kitörni belőlünk is, akár otthon, akár közösségi téren, akár bárhol. Könyörülj meg rajtunk, bocsáss meg nekünk, és formáld, Úrunk Jézus, a mi nyelvünket, beszédünket, a szívünkön keresztül, változtasd a szívünket, tisztogasd a szívünket, és rajta keresztül tisztogasd a beszédünket, a tetteinket, hogy téged tudjunk dicsőíteni ebbe a világba, téged tudjunk meghirdetni ebben a világban, hozzá tudjunk hívogatni, édesgetni másokat. Olyan jó, hogy hozzá tartozhatunk. Köszönjük néked, hogyha kívülről bármilyen nyomás is nehezedik ránk, az csak hozzád vihet közelebb. Dávidot is hozzád vitte, minket is hozzád visz közelebb. Olyan jó, ha nem elszakít tőled a nyomorúság. Olyan jó, ha nem messzebbre sodor tőled, hanem a megkeményedést választjuk, hanem a passzivitást, nem a félelmet választjuk, hanem az, hogy hozzád jövünk. Rád bízzuk magunkat most is, Urunk. Segíts ebbe mindnyájunknak. Még hogyha látjuk is, hogy nem csak emberekkel van nekünk bajunk, hanem mögöttük álló szellemi hatalmakkal is. Segíts fölfegyverkeznünk a lelki fegyverekkel. És segíts úgy megállni a helyünket ebben a világban, ezen a harctéren. Legyen akármilyen titkos szolgálat ellenünk a sötétségben. Hadd álljunk mi ott melletted, és hadd dicsőítsünk téged. Hadd ragaszkodjunk a te igéidhez, a te útaidhoz, döntéseidhez, terveidhez, értékeidhez. Segíts bennünket, hogy téged tudjunk dicsőíteni minden körülmények között. Köszönjük most, Urunk, hogy együtt lehettünk a mai napon is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket. Kérünk, áldj meg minket a jövő héten is, szenteld meg gyülekezeti alkalmainkat. Megköszönjük néked az elmúlt hetet is, hogy velünk voltál. Köszönjük különösképpen is a tegnapi női csendes napot, ami olyan szépen és áldott módon mehetett végbe. Imádkozunk hozzád most a a gyászoló testvéreinkért, akiknek fáj a szíve, imádkozunk a beteg testvéreinkért, hogy gyógyító szereteteddel öled őket is körül. Áld meg, kérünk, gyülekezetünknek kicsinyeit, nagyjait, és segíts, hogy tégedet tudjunk itt mindenkor, és bárhol vagyunk, tégedet tudjunk magasztalni. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket a te drága nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Ahogy imádságunkban is hálát adtunk ért, tehát most itt is a hirdetések rendjén hálát adunk az Úrnak azért, hogy a tegnapi nap szépen lebonyolódott. Ez az igazi nő című csendes napunk békességben lezajlott. Körülbelül 100-an voltak itt vendégek, helyi gyülekezetünkből is és máshonnan is jöttek, sok helyről az országból. És reméljük, hogy mindenki, aki itt volt, az tényleg kapott olyan igei impulzusokat, amik segítenek neki abban, hogy átgondolja ezt a női létet, és előrébb tudjon lépni, és Istent jobban tudja dicsőíteni nőként is. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik ebbe segítettek. Ez egy nagyon nagy háttérmunkát igénylő szolgálat, úgyhogy már több hónapja zajlik tulajdonképpen a programnak az előkészítése, anyagok összeszerkesztése, szolgálók megtalálása, a szolgálókkal egyeztetés. Felsorolhatatlan. A hölgyek otthon sütöttek, főztek, nagyon finom sütemények készültek, elég is volt, maradt is belőle, úgyhogy most Isten tisztelet után, ha nem kell valakinek elrohanni, akkor hátul ki lesz téve a maradék, és lehet egy kicsit még falatozni belőle. A fiúk állták a sarat, fel voltunk öltözve szépen, csokornyakkendőbe. Mi voltunk a pincérek, meg egyebek segítők, úgyhogy pakolászó, előkészítés, elpakolás, gyönyörű díszletek voltak. Hát most már nem látják a testvérek, de nagyon szép volt az egész környezetünk. Tényleg nagyon kellemes volt ez a hely. Az Úr megáldott minket jó idővel, úgyhogy örömmel, békességgel tudtunk, azt hiszem, együtt lenni. És jó kedvel is. Tényleg jó kedvel. Isten áldja meg az igéjét a szívekbe, és áldja meg a testvéreket is, akik ebbe segítettek. Hirdetem azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Minden alkalmat, nagyifi, kisifi, bibliaóra, énekkar, és minden egyéb hittanórák, minden a szokott időben megtartásra kerül. Szeretettel várjuk a testvéreket. Befejezésül még egy valakit kell köszöntenem. A 90. Zsoltár, azért is énekeltük, mert Judit néni 90 éves lett. Dr. Füzesi Judit, Jutka néni, ott ül mindig hátul, most is ott van. 90 éves lett Judit néni. Ő a gyülekezetünknek, testvérek, a legidősebb tagja. Szerintem senki nincs 90 éves. És Judit néni pedig ide járt közénk. Hát akik már most vannak itt, azok nem tudják, de amikor mi ide jöttünk, akkor ő aktív, meg előttünk is aktív szolgálója volt a gyülekezetnek, gyerekekkel, fiatalokkal szolgált, orgonált, és mindenben benne volt a keze tulajdonképpen. És sok áldást vettünk rajta keresztül. Hát most már elszálltak ezek az évek, de mindig itt van, amikor itt tud lenni, és az Úr tartsa még amíg jónak látja. A 90. Zsoltárból egy igével köszönteném Judit nénit, innen a 14. versben ezt olvassuk, hogy jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Ezt kívánom és kívánjuk itt, azt hiszem minnyáján Juditnének, hogy az Úr minden reggel, kora reggel elégítse meg a kegyelmével, a szeretetével, és lopjon szívébe örömöt és békességet, amíg megérkezik oda, hova már annyira vágyódik, az örök örömbe, az örök örömbe. Isten éltesse Judit néni, Isten éltesse. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.